nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A nap vendége ma este itt a Trend FM-en, Cibula Zoltán, az Alfazó Kft. Ügyvezető igazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
A Magyar Franchise Szövetség az Alfazónak ítélte a 2022-es év legdinamikusabban fejlődő franchise hálózata díját, úgyhogy ezúton gratulálok.
Nagyon köszönöm a kollégáim nevében, át is adom majd nekik, megígérem ezt a gratulációt, mert ez valójában az ő érdemük.
Azt gondolom, hogy tulajdonképpen az Alfazó más díjakat is megérdemelne, ha egy dinamikáról van szó, mert ugye pont mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, egyeztettünk, ugye egy éve, még nincs is egy éve, hogy itt volt a stúdióban, igen, tavaly májusban, akkor nyitották az 50. úgynevezett Master Alfazó áruházat, tehát amelyik saját tulajdonban van, és nem a franchise hálózat része.
Így van.
És most megmondta, hogy már a 62-nél tartanak.
Ez így van. Haladunk előre töretlenül.
Tehát tulajdonképpen nem is a franchise fejlődik nagyon dinamikusan, hanem úgy általában az Alfazó.
Az egész egy franchise, tehát a master üzletek is, és a franchise partnerek is együtt alkotják a franchise hálózatot. Igen, azt el lehet mondani, hogy a master, tehát a saját tulajdonban lévő áruházoknak a száma az jobban gyarapodik, mint a franchise partnereké, de hát a célunk az, hogy azért ez kiegyenlítődjön idővel. Például az idei egyik célkitűzésünk, hogy egy olyan csokrot alkossunk meg, amiből kellően nagy számban fognak tudni választani a csatlakozni kívánó partnerek olyan elemeket, ami miatt megéri velünk együtt dolgozniuk.
Na, majd erről még beszélünk.
Jó.
De akkor talán lépjünk oda-vissza, hogy ezek az úgynevezett master üzletek, ezek túl azon, hogy persze komoly értékesítési felületet jelentenek, azt a célt szolgálják, hogy egy jó minta legyenek az adott térségben a franchise partnereknek, vagy a leendő, vagy a potenciális franchise partnereknek, hogy lássák, hogy lám-lám, így működik egy Alfazó üzlet, és akkor hát, ha van kedvük csatlakozni?
Nyilván van benne egy ilyen is, de egy franchise hálózatnak az én elgondolásomban, meg a nagy elődeim elgondolásában nem csak ez az egy értéke lehet, hanem pontosan az az értéke, hogy a sokból összeáll egy nagy egész, ami jól tud üzemelni. Tehát mi nagyon számítunk azokra a partnereknek, akik hozzáadott tudással tudják segíteni az egész hálózatnak a munkáját. Gondolok itt arra, hogy regionális tapasztalatok, vagy olyan képzettségek, amelyeknek mi hiány vagyunk. Tehát tanulni mindig érdemes, és mindig lehet, és nem gondoljuk, hogy mi fújjuk a passzát szelet, hanem azt gondoljuk, hogy egy jó üzleti modellt kínálunk a partnereknek, amelyben van lehetőség arra, hogy az ő hozzáadott tudásukat is közkincsé tegyük a hálózaton belül akár.
Ez a bővülés egyébként pont egy olyan évben történt, és azt hiszem, hogy erről érdemes beszélni, ez a 2022, ugye ha egy cég kap egy ilyen elismerést, és azon egy olyan évszám van, amikor a háborútól kezdve a energiaválságon át, a recesszió rémén keresztül, az elszabaduló inflációig, nem tudom, felsoroltam-e mindent, de hogy minden volt, ráadásul úgy, hogy még egy ilyen post-covid traumában is szenvedett az ország, és sőt, hát nem csak az ország, az egész világ. Szóval egy ilyen évben sikereket elérni, bármilyen szintűt is, az azt gondolom, hogy jó visszacsatolás.
Köszönöm, ezt én is így gondolom, igen. Kétségtelenül a 2022-es év az nem a legkönnyebb év volt a vállalkozásnak az életében, de hát úgy szokták mondani, hogy teher alatt nő a pálma, tehát valóban. Azok a kihívások, amiknek idén meg kellett felelni, vagy a tavalyi évben meg kellett felelni, ugye minden évben azt gondoljuk, hogy jó, hát ennél rosszabb már nem lehet. 22-ben azért ezt a kijelentést nem nagyon hallottam senkitől, főleg a 21-es év viszonylatában, úgyhogy egy kicsit azért aggodalommal figyeljük, hogy mi lesz 23-ban, hiszen nyilván viccelek, de hogy visszakanyarodva az eredeti kérdésre, igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz év volt, és nyilván embert próbáló volt minden kolléga számára, minden tulajdonos számára, minden vállalkozás számára, és nyilván hát a magánembereknek is, tehát hogyha azt veszük, ez tipikusan egy olyan vállalkozás, amely a vásárlóerőre és a vásárlóknak a hűségére, a pénztárcájára appellál, hogyha csúnyán akarok fogalmazni, és ha vannak olyan elemek, amik erősen megviselik a vásárlóinknak az összbevételét, vagy az összkiadását befolyásolják drasztikus módon, akkor nyilván az rajtunk is lecsapódik. Tehát ezeknek a hatásoknak ellene kell mennünk valahogy, akár úgy, hogy értékajánlatban valami szélesebbet, jobbat, nagyobbat, szebbet kínálunk, akár úgy, hogy idomulunk ahhoz a megváltozó igényhez, ami ezzel kapcsolatban felmerül. A jó hír az az, hogy ahogy ezt azt hiszem talán legutóbb is elmondtam, a felelős állattartás és az állattartás Magyarországon az egy elég széles körben elterjedt viselkedési forma vagy kulturális elem. például Európában a középmezőnynek a felső részében vagyunk a egyháztartásban tartott kutyák, macskák számában, tehát közel 34%-ra tehető azoknak a száma, akik állatot tartanak otthon, vagy legalább egy kutyát, vagy legalább egy macskát. De sokkal jellemzőbb, hogy általában azért egynél több házi állatot tartanak a magyar emberek.
Na most erre szokták azt mondani, hogy ez már az elmagányosodásnak az eredménye.
Nem feltétlenül. Tehát igen, nyilván része az, hogy családtagként ugye humanizáljuk az állatokat, és családtagként kezdünk el tekinteni rájuk. De ez nem feltétlenül azért van, mert magányosan élek, és akkor ő az én kisgyermekem, vagy a párom, vagy a társam, a szó legnemesebb értelmében véve. Ez lehet családi hagyomány is, hogy egy család attól család, hogy van egy kutyánk, vagy van egy cicánk, vagy van valamilyen kis állatunk, amit szeretettel veszünk körül.
Arról nem is beszélve, most nem vinném el a beszélgetést ebbe az irányba. Majd lehet, hogy a végén, ha marad időnk, akkor erre a témára visszatérünk, de hogy igazából például, ahol gyerek van, ott egy állatról való gondoskodás megmutatása, vagy megszokása, hogy igen, van kiről gondoskodnom, és egy gyereknek is van dolga az állattartásban, azért az egy nagyon szép történet. Tehát így felnőni.
Ennek fontos nevelő hatása van, igen, és egyébként...
Az érzékenyítésről nem is beszélve, hogy a másiknak is fájhat az.
Igen, tehát egy nagyon fontos eleme tud lenni egy felelős társadalom kialakításában, egy felelős állattartás kultúrájának a megjelenése, ennek elveinek elősegítése. Ezt mi szeretnénk támogatni a szolgáltatásaink és az árukészletünk révén.
Na jó, de akkor majd visszatérünk a felelős állattartásra mindenképpen. Ott hagytuk abba, hogy ott térült el a beszélgetés, hogy a tavalyi év az bizony nem volt könnyű, igen, és több irányból sem volt könnyű. Ugye, ha most csak az energia problémákat nézzük, nem mondanám, hogy csak azzal ellettek volna a vállalkozások, de hogy az Alfazó hálózatot mennyire érintette, mit kellett tenni, vagy mit tudtak tenni azért, hogy a költségeket visszaszorítsák.
Ugye itt sem követtünk el semmilyen nagy varázslatot, de igen, ez például az egyik olyan elem volt, ami súlyosan érintett bennünket, hiszen a legtöbb esetben bérleményekben üzemelünk. Ugye ez azt jelenti, hogy általában a bérleti konstrukció az két fő elemből áll, van egy bérleti díj, meg van egy közös költség, ugye a közös használatú felületeknek az üzemeltetése, takarítása, stb. Ezeknek az elemeknek nyilván ezeket a részeket is fűteni kell. Tehát ha úgy tetszik, akkor kettős mértékben jelentkezett az energiaválság okozta elszabaduló áraknak a problematikája. Az egyik ugye a saját bérleményeinknek az energiafelhasználása, a másik pedig a közös költségben jelentkező plusz emelkedések. Nyilván nekünk ráhatásunk egyedül a bérleti díjakon, illetve a saját fogyasztásunkon jelentkező szegmensre van, és azt tettük, azt az egy dolgot tudtuk tenni, hogy minden olyan rezsi elemet, amelyet tudunk nélkülözni, vagy nem fájdalmas a nélkülözése, azokat nyilván visszább kurtítottuk, illetve az energiafelhasználásunknak az optimalizálása, vagy racionalizálása történt meg. Ez azt is jelenti, hogy bizonyos beruházásokat el kellett végeznünk annak érdekében, hogy... Mert ugye ezek mellett, az energiaárak mellett a megtérülése egy ledes világítás cserének, az azért jóval előrébb tolódik. Tehát még eddig azt gondoltuk, hogy ezzel ráérünk, hiszen 5-6 éves megtérülése van, most ezek simán lerelugáltak, egy fél éves van, ahol két hónapos időszakokra. Úgyhogy ezeket folyamatosan végezzük, tavaly áttekintettük az összes ilyen úgymond csőben lévő projektet, és ezeket vagy előrébb hoztuk, vagy újraütemeztük. Tehát ez például egy ilyen munka volt. De nagyon sok olyan egyéb, nyilván ez csak egy részét, vagy ez, hogy szokták ezt mondani, tapasz a sebre, tehát ettől még horribilis energiaszámláink voltak. Nyilván az összes többi olyan költségelemet meg kellett vizsgálnunk, amelyre jelen pillanatban nélkülözhetőek, vagy átgondolhatóak, vagy újra tárgyalhatóak. Tehát az a tavalyi év és még az idei év első fel is erősen azért erről szól, ami a cég nagy ügyeit érinti.
Na most ugye nem minden boltban, de van néhány olyan üzlet, ahol szélesebb a portfólió, és ez a plusz szélesség, ez mondjuk élőállatot jelent, különleges állatokat jelent, amelyeknek ugye ráadásul vagy akiknek, ugye, erről is beszéltünk, hogy kinek miért fontos ez.
Igen.
Mondjuk a hőigénye például igen magas, és ott komoly betegségek, vagy akár az ott állat el is pusztulhat, igen, hogyha nem kapja meg ezeket a körülményeket. Ugye ott nem nagyon lehetett a fűtésen visszatekerni, vagy például ott a lámpacsere. Hogyha be lehet rakni egy ledes lámpát, de az nem fog fűteni. a terráriumban, vagy csak egy példát mondjak. Ezt hogy oldották meg?
Nyilván a hüllők esetében, tehát hogy itt ezek két dolgot kell tudni, igen, a hüllők esetében azért van olyan igénye az állatnak, amelyet nem tudunk más módon.
De a halaknál is azért kell tartani egy bizonyos hőmérsékletet az akváriumban.
Természetesen, tehát hogy vannak olyan elemek, amikkel nem tudunk mit kezdeni, de ott is lehet olyan megoldás. Tehát a másik dolog, ami ezzel kapcsolatban fontos, az, hogy ez viszonylag azért kis része a bélemény rezsifogyasztásának. Tehát az, hogy most mondjuk egy ilyen szélesebb élőállat kínálattal működő üzletünkben 3-4 hüllő van, azért az energiafogyasztásának ennek az üzletnek ez egy elenyésző része.
Tehát akkor ez nem számottevő.
Ami az akváriumok esetében, ugye a fűtők azok a legtöbb esetben ugye termosztáttal működnek. Tehát akkor fűt, amikor szükséges. Ezt sem nagyon tudjuk redukálni, ellenben viszont a levegőztetést azt például lehet úgy megoldani, hogy nem sok kis fogyasztóval, hanem egy közepesen nagy fogyasztóval ellátjuk azért. Tehát ilyen átalakításokat például végeztünk. Vagy lehet azt csinálni, hogy mondjuk egy 27 akváriumból álló akvárium soron azt mondjuk, hogy lefelezzük. És akkor kicsit szűkítettebb szortimenttel, vagy a megfelelő fajokat egyberakva. Nyilván ez a dolgozóinknak egy plusz kellemetlenség, hogy nem tudom én, sárga mólit szeretnék, vagy arany mólit szeretnék, meg fekete mólit szeretnék, és az összes móli egybe van, tehát akkor kicsit többet kell kergetni. Tehát, hogy járt ilyen kellemetlenségekkel, de nyilván a racionalitás azért felülírja ezeket, és szerencsére ezt le is kopogom. Azért nekünk olyan dolgozóink vannak, akik érzékenyek ezekre, meg megértik a tulajdonosi igényeket ezzel kapcsolatban. Meg hát ők is le...
Meg az állatok igényeit, ugye ez egy nagyon
természetesen,
fontos kérdés.
Természetesen.
Na és akkor térjünk oda, ami szintén egy nagyon fontos pontja, illetve szegmense a problémáknak, és ezzel kezdte is, hogy hát a vásárló erő, illetve a vásárlók lehetőségei, illetve szűkülő lehetőségei. Valahol azt olvastam, és azt hiszem, hogy ezt meg is erősítette itt a tavalyi beszélgetésünkben is, hogy valahol a pet food piac azért az egy ilyen válságálló piac, rugalmatlan, mert a nyugdíjas előbb, most direkt sarkítom ezt a mondatot, de hogy a nyugdíjas előbb vált olcsóbb parizerre saját magának, mint olcsó kutyatápra a fifikének mondjuk. Tehát valószínű, hogy ez a pozitív oldala az önök szempontjából.
Ez így van. Azért azt hozzá kell tenni, hogy amikor ezek a mondatok elhangzottak, akkor azért közel sem 20% fölött inflációról beszélgettünk, vagy nem abban a környezetben éltünk. Nyilván megfigyelhető most azért egy lejjebb váltás a termékek minőségét illetően, illetve nyilván egy racionálisabb, tudatosabb vásárlói attitűd jelentkezik azért a mi piacunkon is. Elsősorban a középosztály és az alacsonyabb osztályokból származók azok, akik erre azért erősen odafigyelnek. Nyilván van az a réteg, akinek pont teljesen mindegy, hogy most akkor mennyibe kerül a 1 kiló szuper prémium hipoallergén kutya eledel. Nekünk ebben kell gondolkoznunk, hogy egyrészt ennek két módja van. Az egyik része, vagy az egyik módja, amiben mi egyébként nagyon erősen hiszünk, hogy olyan szakállodói rendszert működtessünk, amely képes az értékesítés, az nagyon jó értelemben vett értékesítésnek a módszerein keresztül meggyőzni a vásárlót arról, hogy érdemesebb a magasabb hozzáadott értékű terméket választani, még akkor is, hogyha ez esetleg sokkal drágább, mint egy középkategóriás vagy egy alsó kategóriás terméknek a használata. Milyen előnyökkel jár? Nem elsősorban neki, vagy nem csak neki, hanem az ő kis kedvencének is milyen élettani hatásokban, milyen termékelőnyök teszik vonzóbbá egy ilyen magasabb hozzáadott értékű terméknek a választását. Ez az egyik része, a másik része meg nyilván a szortimentben kell kínálnunk azoknak a vásárlóknak, akik szeretnék megtenni, de mondjuk nem tehetik meg, hogy 20-30%-kal magasabb áron megvásároljanak egy adott terméket. Tehát kell kínálnunk nekik olyan választási lehetőségeket, amelyek még ez a kevésbé fáj kategória, hogy jó, hát oké, nem tudom biztosítani az én kis kedvencemnek ezt a szuper prémium hipoallergén, és nem tudom, milyen csodálatos tápot, de akkor ez végül is van helyettesítő termék, ami egy picit talán rosszabb, vagy egy kicsit izé, de azért mégis egy jó minőség, egy magas hozzáadott értékű termék.
Mennyire alakult át a szortiment? Tehát, hogy mennyire kellett átalakítani arányaiban a kínálatot?
Ez egyébként egy folyamatos történet, tehát, hogy nem tudnám azt mondani, hogy 2022-ben és 2023-ra fordulva radikálisan megváltozott a szortimentünk, hiszen ezek a termékek eddig is megtalálhatóak voltak a kínálatunkban.
Azért kérdeztem az arányokat, mert ugye amikor jobban fogy valami, akkor abból nagyobb raktárkészletet kell tartani, meg máshogy kell kirakni, gondolom én, hogyha...
Persze. Hát Igen, tehát hogy érzékelhető ez, de hogy mondjam, nem mondanám, hogy ez egy radikális változás. Tehát a százalékot kéne mondanom, akkor azt mondanám, hogy 5-10 százalék körüli változás van a szortimentben, de ez nagyjából tűrhető, meg nagyjából tartható azért éves viszonylatban is. Tehát, hogy inkább a mennyiségi átrendeződések azok, amik tapasztalhatóak, hiszen azért 100%-ban eddig is igyekeztünk lefedni a vásárlóink igényeit, a legalacsonyabb ártól a legmagasabb árig, a legjobb minőségig terjedően, akár felszerelés, akár eledőről beszélünk, és nyilván ez azért függ attól is, hogy mekkora boltméretről beszélünk, tehát egy 500, 600, 700 négyzetméteres alfazóban azért nem nagyon van olyan termék, ami ne lenne megtalálható, míg egy 30 négyzetméteresben azért lehet olyat találni, ami, ja hát, de holnapra itt lesz.
Na most egyébként talán ezzel kellett volna kezdeni, vagy rögtön az elismerés mellé oda tenni, hogy egyébként a piac hogyan jutalmazta tavaly az alfazót, tehát hogy alakultak a számok, mennyire változott az értékesítés volumene, illetve hát az érték, az összeg. Bár mondjuk összegben most mindenki viszonylag magas összegeket tud produkálni, itt azt hiszem a volumen talán egy kicsit fontosabb.
Igen. Azt tudom erre mondani, hogy az alfazó a 2022-es évre teljesítette a kitűzött terveket.
Forintban vagy volumenben?
Forintban is, volumenben is. Tehát sikerült ezt minden negatív hatás ellenére behoznunk. Nyilván az ember, mikor a tervezést elvégzi, akkor azért számol bizonyos változásokkal, nyilván pozitívakkal is. Azt mondom, hogy nincs okunk panaszra. Tehát hoztuk, amit kellett, picit fölötte, lehetett volna sokkal jobb is egyértelműen. Az azért sokat számított, hogy és ebben nagyon sok segítséget kaptam az igazgatóságtól, hogy magát a költségelemeket azt hogyan tudjuk leszorítani arra a szintre, amely viselhető lesz, és nem befolyásolja mondjuk az eredményterveinket.
És akkor gondolom, idén ez a taktika folytatódik tovább, tehát ugyanúgy kell folytatni a költségleszorítást és az átrendezését.
Igen, ahogy említettem, ugye nem jutottunk a végére mindennek, tehát azért rengeteg partnerünk van, rengeteg szolgáltatónk van, rengeteg nem tudom én, tehát hogy nagyon sok módon. Hát és ugye van egy nagyon nagy költségelem, amit viszont nem lefele kell szorítani, nem fölfele kell tornázni, ez pedig ugye a béreknek a kérdése.
Hú, erre külön akartam nyitni egy topikot, de akkor tessék.
Ugye ez a legfontosabb, ugye ez a legnagyobb kiadása egy cégnek, ma már szerintem mindegyiknek, de a legfontosabb. Tehát az, hogy ezek a változások, amelyek ugye megtépáznak egy vállalkozást, ezt az ott dolgozó embereket is megtépázzák, és ez egy teljesen másik kassa. És nekünk erre oda kell figyelnünk, hiszen ezektől a dolgozóktól mi azt várjuk, hogy hitelesen,
lelkesen
és vállalatértékeit közvetítve fognak a mi vásárlóinkkal kommunikálni. Tehát ha az ő világukban nem találják meg velünk együtt azt az utat, amin menni szeretnének, akkor vagy el fognak hagyni minket, vagy nem fogják képviselni azokat az értékeket, amiket mi fontosnak tartunk. Tehát ez az a lehető legfontosabb téma, amivel foglalkoznunk kell. Szoktam mondani, hogy nekünk az összes problémánknak a 80%-a, de szerintem minden vállalatnak az HR eredeti. Tehát ha azt rendbe tudjuk tenni, ha a HR rendben van, akkor gyakorlatilag olyan nagy gond nem érhet minket. Nyilván ez nem egy könnyű feladat. Tehát, sőt, az egyik legnehezebb feladat. De hát ugye béremelést azt mi végrehajtottuk, bőven a felett, ami szükséges lenne. Kérdés, hogy ez mire lesz elég, meg meddig, ugye? Ez megint egy olyan kérdés, amit nem tudunk belőni pontosan. Nyilván megtervezzük ezzelhez kapcsolódó költségelemeket, ugyanúgy, ahogy minden mást, és bízunk a szebb jövőben.
Hát igen, és most mondott egy szót, hogy ami szükséges lenne, de hát kinek szükséges? Tehát ugye valószínűleg a dolgozók azok úgy érzik, hogy nekik sokkal több lenne szükséges.
Ez így van, ez mindig egy kompromisszum kérdése. Mi igyekszünk olyan ajánlatot letenni, amivel jól együtt tudnak élni a dolgozóink, és hát meglátjuk, hogy ez meghozza az eredményét. Tehát ez mindig egy nagyon sarkalatos kérdés, és ez egy rendkívül fontos kérdés. Ahogy megyünk előre az időben, ez mindig egyre jobb és jobb lesz, én azt gondolom.
Ez azt jelenti, hogy akkor most komoly létszámgondokkal sem küzdenek?
Hát ez nem jelenti azt, hogy az elmúlt 10 évben 500 ezer ember tűnt el a magyar munkavállalói piacról. A következő 5-10 évben még 300 ezer el fog tűnni, ez garantált. Tehát azt a mennyiségű munkavállalót, amire szükség van, nagyon nehéz ám összefogdosni jelen pillanatban. És ez nem azért van, mert külföldre mennek, nem azért van, mert nem tudom én, hanem azért, mert fogy a népesség. Ez egész Európát sújtja ez a probléma. És nyilván ez a felé is mutat, ami megint csak egy nehézkes történet, hogy régebben 4-5 embert lehetett látni egy műszakban, egy boltban, ma alig látni ilyen embereket, ilyen létszámban dolgozókat egy bármelyik kereskedelmi egységben. Tehát ezt meg lehet nézni, hogy egy, nem tudom milyen példát mondjuk, egy élelmiszer láncnál, egy nagy élelmiszer láncnál hány kassa üzemel abból, ami van. Ugye nem véletlenül hozták be az automata kasszákat se, hiszen azt ott egy vagy két ember üzemeltethet 10-15 kasszát. Ez a jövő. Tehát, hogy ez nem véletlenek ezek a változások.
Most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Cibula Zoltánnal, az Alfazó Kft. Ügyvezető igazgatójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.